ez egy zenei időutazásnak született, amikor elkezdtem gondolkozni azon, hogy mi legyen az idei hangversenyünknek a tematikája, akkor arra gondoltam, hogy közeledvén a 10 éves évfordulónkhoz mindig jó egy picit megállni, elgondolkozni, és felmérni az elmúlt időszaknak a történéseit, kitalálni a következő évadnak a tervezetét, és hát talán a legcsodálatosabb periódus ebben az időszakban az advent, ami ugye hát a születéstörténetnek az előkészítése, és ugye a program is ehhez illeszkedik, a hangversenyünknek az első felében a fényt, mint misztikus fogalmat járja körül a zenei program, és ezt követi a Magnifikát, ugye Mária öröméneke arról, hogy megszületik a megváltó.
Azt hiszem, nagyon-nagyon sok karácsonyhoz, születéshez, fényhez, Máriához, mennybemenetelhez, stb. Kötődő zenemű van azért a zenetörténetben. Mi az, ami hozzád a legközelebb áll? Mert hiszen te vagy az, aki ezeket megválogatod, kiválogatod, és én már azt már többször megkérdeztem tőled, hogy ugye már azt is tudod, mi lesz jövőre, többnyire azt is nagyjából. Mi áll a szívedhez a legközelebb?
Hát nagyon sok minden mű. Mindig az aktuális jelenhez igyekszem ezt választani. A hangversenyünk első műve a Lux címet viseli, ez egy amerikai zeneszerzőnek a kortárs egyházzenei műve, és így előjáróban el is mondom, hogy a hangverseny 2 vásárhelyi ős bemutatóval fog majd kecsegtetni, mert mindkét mű először hangzik el itt a városba, a kórusnak a repertoárjához híven, hiszen törekszünk arra, hogy a kortárs egyházzenét közelebb hozzuk a városhoz, a zenekedvelőkhöz. És amikor erre a hangversenyre készültünk, arra gondoltam, hogy érdemes lenne úgy indítani egy hangversenyt, hogy a rohanó világunkban egy picit megpihenjünk, lecsendesedjünk, elkezdjünk egy kicsit befele fordulni az ünnephez közelítve, és a Dan Forest oratórikus műve attól szép, hogy ezt a kifeszített egyszerűséget a léleknek talán a belső harmóniáit képes megfogalmazni, és ez az 5 tételből fölépülő mű az úgy vezet végig bennünket, hogy mindenik tétel valamilyen más szemszögből tárja elénk azt a megfoghatatlan fényt, megfogandó fényt, a reményt, ami ugye az életünkben mindig jelen van, és hát bízom benne, hogy majd mindenki így fogja érezni a hétfői hangversenyen. Mi ezt szeretjük.
Megpihenést mondtál, hát a közönség, amikor oda megérkezik, szerintem mindenképpen legalább arra az időre, a koncert idejére elcsendesedik, és tényleg egy picit megnyugszik. Hogy van ez a kórussal? Hiszen gondolom a próbák már azért elég rég elkezdődtek. Számotokra ez a pici megnyugvás mikor következik be? Előtte, utána, közbe?
Szerintem ez változó. Előfordul, hogy az első kar legyintéssel, emeléssel elkezdődik, és valamikor ugye az első hang után. De mindenképpen, amikor elkezdődik a koncert, akkor elindul egy utazás, és szerintem abba bele tudunk csatlakozni mindannyian, úgy mi, mint a közönség is. És ettől nagyon-nagyon szép.
Mikor érzitek azt, hogy a közönség rá van csatlakozva már?
Hát nagyon sokan úgy szoktak ugye érkezni, hogy már a 6 órai misére beülnek, és akkor a 7 órai koncerten már ott vannak. Úgyhogy valószínű, hogy már a koncert kezdete előtt ráhangolódnak az emberek, de tényleg, ahogy felcsendül az első néhány hang, csillognak a szemek, és már úgy tűnik, hogy nagyon figyel mindenki, és nagyon várja, hogy mivel érkezünk éppen ezen az alkalommal.
Azt hiszem, ezt ti is nagyon várjátok, ugye minden évben, hogy idén mi lesz, milyen kihívással kell szembenéznetek. Kihívások ezek, vagy mennyire kihívások számotokra? Külön-külön mondjátok el.
Hát minden évben egy kicsit más. Szerintem idén nagyon izgalmas lesz, mert van egy lassabb, egy kicsit kifeszítettebb hangulatú tétel, és van egy nagyon izgalmas, igazi ünnepi tétel, és igazából az egész mű, úgyhogy abban, amiatt lesz nagyon izgalmas, mert a 2 különböző hangvételű mű fog megszólalni.
Ez könnyű így, vagy hogyan tudtok ti közben váltani? Kérdem én, aki Isten őriző megszólaljak ének hangon, vagy énekelve. Tehát mi a könnyűsége, nehézsége, szépsége?
Idén szerintem az fog segíteni, hogy a zenekar hamarabb elindítja ugye a hangulatot, és akkor abba könnyebb belecsatlakozni.
Meg hát ez egy oda-vissza játék, én azt gondolom, hogy a hangversenyeink attól szépek, hogy egyrészt ugye mi folyamatosan arra neveljük magunkat csapatként időről időre, kóruspróbára, hogy kíváncsiak legyünk egymásra. Hogy kíváncsiak legyünk a közönségünkre, és amit hozunk, adunk, előkészítünk, az egy nagy fokú szeretetbe van csomagolva. És nem árulunk zsákba macskát, azt állaljuk, amik mi vagyunk, és ezt minden egyes kórustag a saját kis lelkét hozzáteszi ehhez a festményhez, és ugyanígy rezonál a közönség is erre a dologra, és ez olyan, mint egy kis pingpong meccs, hogy kapunk egy impulzust a közönségtől, de ugyanakkor mi is erre reflektálunk, és úszni tudunk ezzel az árral. És ez a könnyűsége, nehézsége, ez ugyanolyan, mint egy zenemű. Hogy ahogy hallod a muzsika, vannak lassúbb részek, vannak mozgalmasabb részek, és igen, ahogy Kati fölvezette és gyönyörűen megfogalmazta, hogy az is gyönyörűsége lesz majd ennek a hangversenynek, hogy a két művészi alkotás kontrasztban áll egymással. Az egyik a belső nyugodtságot fogalmazza meg, a második mi a Magnificat, az meg egy teljesen laza, jazz, groove hangulattal ajándékoz meg bennünket is, akik ezt csináljuk, még akkor is, hogy egy nagyfokú fegyelmet kíván az előadóktól, de hát hajrá, jöjjünk, énekeljünk, daloljunk, ettől szép.
Egyébként mennyire hát tud rezonálni a kortárs zene ezekkel a nagyon ősi és nagyon hát fenséges dolgokkal, témákkal, szentséggel egyáltalán, tehát mennyire változott ez azért az idők folyamán napjainkra?
Nagyon sokat, illetve meg örülök, hogy úgy fogalmaztál, hogy ősi és entitás és valami zsigeri történet, hiszen maga a zene zsigeri, elég nekünk ugye a ritmusra gondolnunk, és hát ha csak a kis szívünk dobbanását figyeljük meg, akkor a muzsika már születésünk pillanatától ott van az életünkben. Az, hogy ezt egy zeneszerző hogyan tudja tálalni, illetve hogyan tudja úgy egy menübe besűríteni, az ugye a kreativitásától is függ. Nyilván ezek ugye különböző mércék, hogy miből mennyit adagolunk, mint amikor egy jó levest főzünk. Tehát nem mindegy, hogy mennyi sárgarépa kerül bele, vagy mennyi hagyma kerül bele, hanem kell tudni az arányokat ahhoz, hogy ugye egy finom lazányát készítsünk, vagy a nocsiról nem is beszélve, hiszen ezt a kórus egyik kedvenc eledele. Tehát, hogy nagyon kell tudnia azt a zeneszerzőnek, hogy ezt hogyan adagolja. Főként a második műben érhető ezt tetten, ahol a jazz groove mellé, ugye szakrális szövegek, textus illeszkedik. Az ütős része, ugye például a Glóriáról beszélek, akkor ott már az afrikai ritmusok is bejönnek. Tehát, hogy távolinak tűnik ez a dolog, de mégsem az. Egy picit paradox jellegű ez a történet, miközben nagyon erősen megőrzi a szentségét a dolognak, és hogy gyönyörű szépen végigköveti azt a biblikus üzenetet, amiről ugye Mária beszél.
A kórus ezt hogyan, ti kórustagok, hogyan szoktátok az ilyen akadályokat venni? Most jazz van például, tehát ezt a műfaji sokszínűséget szeretitek? Számotokra is változatos, Tekla?
Nagyon izgalmas szerintem. Az egyik ereje szerintem a kórusban kórusnak abban van, hogy mindenki nagy szeretettel és nagy odaadással énekel és csinálja ezt az egészet. Az meg, hogy különböző stílusokban, meg különböző műfajokban éneklünk, azt jelenti meg abban segít minket, hogy mindenki megtalálja azt, ami hozzá közelebb áll, vagy aki esetleg eredetileg kicsit óckodott tőle, vagy tartott tőle, mikor jobban megismeri, már teljesen másképp áll hozzá, és nagyon szívesen ismerkedünk akár új dolgokkal is, úgyhogy ez mindig kihívás, de mindig nagy élmény is.
Mert hát ugye ti nem vagytok végzett énekesek azért.
Aki személyében végzett énekesről beszélünk.
Akkor neked pikpak megy. Vagy nem megy pikpak soha?
Nem lehet ezt ilyen könnyen kategorizálni. Vannak kihívások, másként énekelek itt, másként énekelek egy kortárs, főleg jazzes művet, mint amit például a munkahelyemen. Úgyhogy igen, van kihívás.
Hogyan gyakoroltok rá? Ezt otthon is valamilyen módon azért az ember ül, akár a fürdőben, akár a hálóban, az ágyon, és énekel?
Ez egy jó megfogalmazás, igen.
Igen, tényleg ez történik.
Gyakran hazamegyünk próbáról, és ezek a dallamfoszlányok óhatatlanul motoszkálnak a fejünkben. Úgyhogy...
Szerintem kitölti ugye a napjaikat, vagy én merem remélni,
ki,
hogy
mindenki, mindenki. Most nem is mondanak már.
Persze nem, én meg mindig bízom abban, hogy reggel föl kell a csapat, és akkor eszébe jut Strauss Imre is van, és akkor egy kicsit énekel. Viccet félretéve tényleg ez egy nagyon szép történés, és Katika már elkezdte ezt mondani, hogy úgy áthatja a mindennapi életünket ez a készülési folyamat. Tehát, hogy a hétfői szent próba mellett mindenki otthon a szabad idejét igyekszik arra áldozni, hogy felkészüljön, megtanulja a szólamokat, hogy azt nyilván majd közösen tudjuk javítani. Hangverseny előtt időnként vannak külön találkozók, de sokszor játszunk úgy, hogy azt mondjuk, hogy most van egy szerdai délutánunk, 2 óra, és aki ráér például, akkor jöjjön, és énekeljük össze ezt a dolgot, de az, hogy mindenki fontosnak tartja azt, hogy ezt elsajátítsa, és a legnagyobb tudása szerint majd énekelje.
És hát ne felejtsük el, hogy a Keresztelő Szent János plébánia templomban, amikor ezek felcsendülnek, az azért nem az a tér, ahol ti próbáltok, és nem a fürdőszoba. Mit éreztek olyankor, amikor berobban?
Hát tényleg teljesen más, mint az a tér, amiben próbálni szoktunk. Persze már vannak előtte ott próbáink, de teljesen másképp szól a templom, mikor üresen csak éppen mi vagyunk ott az oltár előtt és a zenekar, és más, mikor megtelik emberekkel, megérkezik a közönség is, de mindig tényleg nagyon felemelő, és visszahallani azokat a hangokat, amik akár a zenekarból, akár a kórusból szólnak, nagyon nagy élmény, és mindig meglepődünk. Általában a műveknek a legeleje tényleg olyan, hogy kicsit elcsodálkozunk, és hogy meg is ijedünk néha talán, de kényelmes, és nagyon-nagyon jó visszahallani, meg főleg azt látni, hogy a közönség mennyire örül neki. Úgyhogy ez nagyon érdekes élmény.
Én talán annyit tennék hozzá ehhez a gondolathoz, hogy hálásnak mondhatom magamat, hálásnak mondhatjuk magunkat, hogy a Keresztelő Szent János plébánia templom lassan már a 3. éve karolja fel a hangversenyeinket, és hogy tényleg egy igazi szakrális térben születhetnek meg ezek az egyházzenei koncertek. Ez nem kis dolog. Tehát, hogy entitásából adódóan tényleg ez a zene oda kerül vissza, ahol neki illő helye van. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy egy koncertteremben nem szólal úgy meg ez a mű, de amikor érzi az ember azt, hogy ennek a térnek minősége van, ennek a térnek ereje van, már csak akkor, hogy bemegyek, és elkezdem érezni a falaknak a rezonálását, azt a történetiséget, ami végighat, az már ajándék számunkra. És az, hogy ugye ezt mind énekhanggal hozzátehetünk még ez a csodához, hát tényleg is egy örömi ünnep és karácsonyi ajándék is egyben nekünk.
Kati, te hogy érzed ilyenkor? Más, persze, hogy más, de miben más számodra, amikor egy ilyen fenségességbe belekerülsz?
Segít énekelni, és segít megélni azt a szöveget, és azt a zenét, amire készülünk hetek, hónapok óta. Úgyhogy nekem mindig könnyebb egy kicsivel ott, mint a próbateremben. Lehet azért is, mert most már ki van gyakorolva, és már megérett ez az alkotás, de határozottan segít.
Hogy van ez? Ez elhangzik egyszer a maga gyönyörűségében a templomban, most 15-én este 7 órától, bocsánat. Soha nem vágyjátok azt, hogy még ismételjük meg, legyen még egy koncertünk, legyen még egy fellépésünk.
De hogy ebből. Nem én ilyen szempontból, azt a hanovista vagyok, hogyha lehet, akkor minden este hangversenyt írni kell receptként mindenkinek is, tehát hogy minden este énekeljen mindenki, de nyilván értem a kérdést. Ezek a műsorok, vagy összeállított hangversenyprogramok, ezek nem teljes mértékben kerülnek le a pedagógus kórus műsoráról, hiszen ugye nem csak a városban folytatunk művészi tevékenységet, hanem vannak különböző felkéréseink, nemzetközi fesztiválokra járunk, és akkor időnként az elmúlt évad repertoárjait, azokat tovább visszük, vagy úgy válogatunk majd belőlük, amit megkíván az előttünk álló feladat.